szakosztályának és média klubjának a rendezésében sorra kerülő előadásra, aminek a címe Trendek az Infokomba, tájékoztató néhány őszi konferenciáról. Az előadó az Sallai Gyula professzor emeritus, aki a őszi HTE konferencia programbizottságának volt. Az elnök, az elnöke a Jövő Internet Kutatás Koordinációs Központnak, a PIRC-nek a műszaki vezetője. Ezeket nem azért mondom, mert olyan korban szenvednék, hogy minél több cím annál jobb, hanem jelezni szeretnénk, hogy ő az, aki alkalmas arra, hogy a konferenciák rengeteg információjából a számunkra fontos az, hogy középtávon körülbelül mi várható a infokommunikációban, erre alkalmasabb el fogja mondani, és nagy figyelemmel fogunk hallgatni.
Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a meghívást. Még a HTE Infokom konferencia előtt Iván jelezte, hogy egy ilyenfajta merényletet próbál szemben elkövetni. És aztán úgy gondolkodtunk rajta, és miután úgy adódott, hogy egy ilyen másfél évvel ezelőtt voltam még nálatok, és akkor valójában a jövő internetéről beszéltem, amelyet, ha úgy tetszik, úgy vehetünk, hogy a infokommunikációnak egy fő új csapás iránya. Tehát most ezen néhány konferencia tükrében, amelyet az mostani ősz alkalmával volt szerencsém valamilyen módon érinteni, ezt azok tükrében nézném meg, hogy ugyanis látom ezt a trendeket, és mik a konkrét tapasztalatok, ahogy Iván is mondta, a kifejezetten középtávon. Tehát nem a napi eseményeket, és nem a nagyon hosszúakat, azokat csak utalni, hanem középtávon. Hát mik is ezek a konferenciák, amelyekről én itt idéztem. Időrendi, skórendbeli össze négy olyan konferencia volt, amelyen részt vettem. Az első, ez az ITS, ez a Nemzetközi Távközlési Társaságnak a konferenciája, ami kitekezett tabályozási kérdésekkel foglalkozik. Hát ennek én a programbizottságában vagyok benne, de talán nem is ez a lényeges. Ezt is szeretném belevinni a gondolatainkba. Kiemeltem, amit Iván is megtett, a HTE Infokom konferenciát, ami ezek közül nyilván a legmarkánsabb és a legátfogóbb konferencia. Erről fogok nyilván többet is beszélni. Ez itt volt Tapolcán, október közepén, de ez a két évenkénti nagy rendezvénye a HTE-nek. Aztán a harmadik, éppen egy-két nappal követve az előzőt, a Kobinfokon konferencia, amelyik már a hetedik volt a sorban, hát ebben ennek én a egyik kezdeményezője vagyok, de nem az atya, és hát ennek is benne vagyok rendesen a programjában, ezen is részt vettem. És végezetül itt a Magyar Jövő Internet konferencia, amelyik a harmadik a sorban, ugye ez november 10-én volt, őszintén szóval megint vagyunk a főszervezője. Tehát azért benne vagyok ezekben a konferenciákban, és látom azt, hogy úgy közelül is, hogy mik is történnek, meg önként az, hogy melyik témával ki az, aki mélyebb ismeretekkel rendelkezik, mint én, mert szó nincs róla, hogy én ezeknek a témáknak a mély üzője lennék. Nos, hát tulajdonképpen a fő csapás irány nincs a megatrend. Megatrend az egy a technológia. Megatrend mindenféleképpen azt mutatjuk, most már jó ideje, a digitális konferencia. Ezt az ábrát nagyjából így, jó, akkor így leszek, a digitális konvergencia, amelyik állandó kicsit más formációban, másfél éve ezelőtt is szerepel. Most elsőbb azt tudom mondani, hogy mozdultunk még jobban el, most már egyértelmű, mint a törötságnak az elején vagyunk, mert hát ez a konvergencia, ami valójában ugye a tárgyalásnak, az informatikának és a médiának az integrálódását eredményezi, ennek a kommunikációs rendszer konvergenciája után az érdelésén ez az a körben úgy érzem, hogy kifejezetten izgalmas része a média konvergencia fázisa, amelyikben ugye arról beszélünk a legkülönbözőbb médián, akár elektronikus, akár nyomtatott, akár prezentáció, konferenciáknak az anyagai, vagy CD-k anyagai, mind-mind hasonló technológián, az internet alapon együttesen tudnak megjelenni, ötvözöldik így a információ feldolgozásra, a kommunikációban, minden internet alapon, és tulajdonképpen ezt a fázist nevezük média konvergenciának, amikor a digitális szektor, szintén egy így alkalmazott név, ami már a tárgyalási informatikát és a médiát is felöleli, e tekintetben jellemző ugye a multimédiának a nagyon sokféle megoldásának a megjelenése, különösképpen interneten, mobil alapon, a sok-sok kapcsolatnak, a multicastnak az előtérbe kerülése, az, hogy a médiát hogy nem csak lineárisan tudunk hozzáférni, hanem időtől teljesen függetlenül, és hát a leginkább ugye a social media, a közösségi médiát kell itt megemlíteni, mind minden ennek a média konvergenciának egyfajta gyümölcsét, amely valójában elsőben úgy kell, hogy megfogjuk, hogy az új tartalmaknak a generálása társadalmasabb. Tehát nem csak egy szűk réteg, hanem nagyon széles kör tud valójában tartalmat generálni. És hát akkor most eljutunk ebbe a negyedik fázisba, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, most már benne vagyunk, most hogy Magyarországon vagy Nyugat-Európában vagyunk-e benne, ezen vitatkozni lehet, de Nyugat-Európa tekintetében, a fejlett országok tekintetében is bizonyos. Mi váltotta ki ezt alapvetően? Alapvetően a tárgyaknak a bekapcsolása, az internet of things. Ez ma, én lehet, hogy másfél évvel ezelőtt nyilván ugyanezt mondtam, de most nagyon határozottan mondtam, hogy sokkal erősebb ez a trend, sokkal markánsabb, mint akár egy évvel vagy két évvel ezelőtt mondani lehetett volna. De ez a legerősebb, erre majd nyilván ponton is visszatérek. Aztán a tartalom tágulása ugyancsak egy érdekes, de ez inkább kiforódik, hogy valójában a mozgást is, a 3D-t, akár a gesztusokat is át akarja vinni, nem csak a képet, meg a hangot, és ami az ügyfelek aktív bevonását illeti, hát azt a legjobban azzal tudom illusztrálni, hogy a magunkban az egész világ, ahogy lehet mondani, vagy ugye egy tenyérből az egész világ tudását képben tudjuk tartani egy tenyerünkben. Tehát tulajdonképpen közel került hozzánk a technológia, közel került hozzánk ezen keresztül mindaz, amit a világunkkal elérni lehet. És ez egy generális átalakítást kezdeményezett, amit szakkifejezésként, a digitális ökoszisztémaként definiáltak még 2007-ben, úgymond hivatalosan. Hát ez a negyedik fázis, amiről ma elsősorban beszélnünk kell, ez végülményben láthatóan egy olyan, amelyik átalakítja a mindennapjainkat, átalakítja az ipart, az üzleti szférát, a közigazgatást, a mezőgazdaságot, a tudásrendszereket, de az is világosra válik, hogy ehhez annak a tradicionális internetnek, amit IPv4-ként tudunk itt apostrofálni, annak hát fel kell nőni ehhez a feladathoz. És ezt a újabb internetet, amelyik már képes, ezt ugye a 2008 körül, hivatalosan 2008-ban jövő internetének neveztek el. Vagy erre a létképésre majd még szeretnék visszatérni. Ez egy olyan által, ami illusztrálja ennek a tárgyak internetének, a dolgok internetének a csánat. A mértékét, Ugye ezen az ágán nagyon világosan látjuk azt, hogy hát a mi és az én is életem jelentős részét ebben a vezetékes világban töltöm el. Tehát ez eljutott odáig, hogy helyeket közöttünk össze, és az olyan 1,1 milliárd pontot jelent úgy végeredményben. Aztán sokkal gyorsabb felfutással, a zöld felfutással, én gondolom, hogy igen, a zöld felfutással megjelent a mobil, ahol már embereket kötünk össze, és nyilván a földlakósága tagja meg ennek körülbelül a felítődési értéket. 2 milliárd fölött vagyunk most már bekötött ismeret száma tekintetében. Ami azonban itt az izgalmas, a tárgyaknak a bekötése, ami a mesi-to-mesi kommunikációval kezdődött, és hát ennek a legkülönbözőbb beszélései vannak, de a legpesszimistább beszélés is azért azt mondja, hogy 2020-ra egy olyan 10 milliárdot már el lehet élni, de inkább 20-30, még néhány évvel ezelőtt 30 milliárd bekapcsolt eszközt is feltételeztek. Mi itt ez az eszköz? Mondhatnám, hogy akármi, ami elég intelligens ahhoz, hogy egy hálózatba be tudjon lépni. Hát leginkább azt kell mondjam, hogy kommunikálni tudjon, tehát címeztetőnek kell lennie. Hát, hogy ez tudok fog fejlődni, megint csak ilyen hatalmas távokat mondok, nincs is nagy jelentősége ennek a terítődési értéknek, annak azonban igen, hogy hát akárhogy is vettük, a mobil világ 7-10 milliárdjához képest, itt egy 50 milliárdos vagy 100 milliárdos hálózati elemekből álló képről kell gondolkodnunk. Hát elmondtam azt, hogy úgy elindult ez a gondolkodás, elindult a 2000-es évek közepén már mind intenzívebben a tárgyaknak a megkapcsolása, és ennek egy egészen jól megfogható időpontja 2011. Több oldalról indult ez a fejlődés. Tulajdonképpen az Európai Unió 2008-ban nyomta ki, hogy foglalkozni kell a jövő internetével, és ettől kezdve megrendezte a Future Internet Assembly-ket, amit hiszen fiatal. Na, ez én ezt igyekszem hozzá. Fiaként apostrofálom. Ugyanakkor elindult ennek az egész körnek a szabványosítása is. És az a szabványosítás forduló pontja ugyancsak 2011-re található, amikor megjelent az első olyan ajánlás, viszonylag hálózatos ajánlás, amely megfogalmazta érdekes módon a jövő internet szépítéseit. És tehát nem műszaki konkrétumokat fogalmazott meg, hanem tulajdonképpen tényképpen. Ez egy egészen új érdekes megközelítés, amelyben hát a legtöbb pontokat ezzel az ábrával szeretném majd mindjárt összefoglalni. A 2011 az azért is érdekes, mert a jövő internettel való foglalkozás Magyarországon is 2011-ben indult el, amikor ez a TIA rendezvény, ez éppen Budapesten volt. Na, itt is ezek a fő célkitűzések. Itt még illet tévítés szintjén megfogalmazva. Hát egyfelől az, hogy az emberek internete mellett, ahogy eddig említettek, a tárgyak internetére kell, hogy figyeljük. De hát azt azért nehezen tudja egy mérnök elképzelni, hogy részhalmazokat képez, tehát már akkor is felmerül az internet az everything, a minden internete, amely tulajdonképpen az emberek, a tárgyakon kívül minden más, amit el tudunk képzelni, jellegzetesen mit azon a tartalmak, a színvezető tartalmak, az is felölelni. Úgyhogy ezt meg lehessen oldani, ahhoz egyik ilyen követelmény a szolgáltatás tudatosság. Így fogalmaz elemes, service elemes a tanul terminológiába, ami végelemében azt jelenti, hogyha bővítjük ezt az egész rendszert, akár a résztvevők tekintetében, akár a szolgáltatások tekintetében, akkor ez könnyen megtehető legyen.
skálázhatónak kell a rendszernek lennie, és egy újabb szolgáltatásnak a bevezetése, hogy könnyen kell, hogy megvalósítható legyen. Hasonlóan előjött az előfutás tudatosságnak a követelménye, ami azt jelenti, hogy mindenki csak annyit kell ilyen igénybe legyen, és ha úgy tetszik, megfizessen az előforrásokból, akár hálózati, akár számítási, akár tárolási előforrásokból, szóval amit ő élegesen felhasznál. Ez a tárgyak internete, ez a nagyon sok okos, intelligens eszköz, ami végelni, ugye fenzókat jelenti, rengeteg adatot generálnak, tehát ezekkel az adatokkal is valami tudatosan kezdeni kell, ezt fejezi ki az adat és társadalom tudatosságnak a követelmények, a környezet tudatosság, ez az energia felhasználásra vonatkozik, és a társadalom tudatosságot is megfogalmazta. Internet, itt majd belemegyek, és nem is akarok itt megállni, de azért már akkor is arról volt szó, hogy jövő internet alap alkalmazások a dolognak a fontos célja, amiben minden szinte fel lehetett akkor is felsorolni. Intelligens város, otthon, iroda, termelés, közlekedés, egészségügy, közigazgatás, 3G, agriculture és stb. Miért is az izgalmas? 2011-ben megfogalmaztak a célkitűzések konkrét műszaki megoldások nélkül. Hát ezt úgy szokott történni, hogy közben már mennek a műszaki fejlesztések, és azóta azt mondhatjuk, hogy ezekre a célkitűzésekre, ugyanazt az áldával látjuk a célkitűzéseket, ott vannak már a megoldási koncepciók, vagy a konkrét megoldások. Most már pár éve ezzel azt mondhatjuk, hogy az elkezdenek kikristályosodni. Meg vannak az alapvető válaszok. Újannyira, hogy az elhatározásra is került, hogy 2020 után már ezt nem lehet jövő internetének nevezni, de már ezt ha úgy tetszik a jelen, és hát elnevezték most hivatalosan a Next Generation internetnek, következő generációs internetnek, amelyet én azt kell mondjam, nem tartok nagyon szerencsésnek, mert akkor mi lesz meg ezután. Tehát végelemében a dolog jellegéből adódóan talán a legszerencsésebb néha a smart internet, az okos internet lehetne. Na de ez csak egy mellé gondolat. Mik is itt a fő csapás irányok? Hát azt, hogy a minden internetét szem előtt tartjuk, az természetes, ehhez a szolgáltatás tudatosság jegyében az ötödik generációs infrastruktúrának a fejlesztése indult el, és majd mindegyik a visszatérek, és kialakult, hogy ennek a szolgáltatás tudatosságnak a másik megoldási kulcsa, koncepcionális eleme a felhő szolgáltatások. Mind a számítás technikában, mind a kommunikációban. Az előforrás tudatosságnál pedig a szoftver definiált hálózatok és a hálózati funkciók individualizálása, ezek azok a betűk, ezek azok a technikák, amelyek kiforrottak az elmúlt időszak alatt, egy szóval úgy mondhatjuk, hogy a hálózat virtualizációja. Én ezekben nem nagyon tudok most belevenni, mert időben ez nem fér bele, de lehet, hogy ezekről egy-egy külön előadásban minket kérni érdemes. Mindenféleképpen ez a virtualizáció segíti segít bennünket abba, hogy tulajdonképpen a hálózati funkciókat, elemeket külön-külön meg tudjuk fogni, és pontosan annyit is úgy tapuljunk össze, amely nekünk a konkrét igényhez kell. Ha már összefüggésképp kell, akkor megint át tudjuk ezt rendezni. Ez ezek a hálózatok. Adat és tartalom tudatosság tekintetében megjelent a Big Data, én azt hiszem, hogy ezt csak így elég említenem, amelyik az adattudománynak, az adatanalízisnek, a tudományának az óriási búmját jelenti az elmúlt időszakban, vagy a CCN, ugye az a Content Centric Network, a tartalomcentrikus hálózatoknak a világkorát érjük szintén, ahol a tartalom tudatosság jelenik meg. Azt, hogy egy tartalmat onnét tegyük le, ahonnét a legkedvezőbb, abban az esetben, hogyha az közlekedésre, rendelkezésre áll a világhálózat. És hát a virtuális valóság, amely ugyancsak a három dimenziós internet, ami ezen az irányban
az adatoknak a hatékony felhasználásában segítő, ma már nem csak koncepció, hanem konkrét megoldás. Környezettudatosságnál hát alapvetően két oldala van ennek, mindenféleképpen az elsődleges ma az energiával kapcsolatos kérdés, a második pedig a sárgy. Az energia a legkritikusabb, mert ez a folyton nagyon intenzív növekedés ennek a témának, hát az energia felhasználást nagyon intenzíven növeli, tehát sokféle megközelítés van, erős álmogulágot, azt már hídet lehet említeni, ami kifejezett az erős álmú hálózatoknak a hatékonyságának a fokozása célja, de adott esetben az infokommunikációs hálózatoknál is, főként az intelligenciát adódó átrendezhetőséget veszik be annak érdekében, hogy milyen kisebb legyen a fogyasztás. Tulajdonképpen a hálózatok bizonyítani, lekapcsolják, és akkor a funkcióját átveszik másik részt, akkor ugye a forgalmi viszonyok ez lehetővé. És nem szabad elfelejtenünk a társadalomtudatosságról sem, különösképpen azért, mert a két fő elem kiemelendő. A biztonság kérdése, és ez nagyon keményen vissza fogok még térni, mert ez a legkényesebb ügye az egész mai előadásnak. És hát most a kormányozhatóság, a government szót használják, nem azt mondják, hogy szabályozás, meg irányítás, meg szabványosítás, hanem egy ilyen kifejezéssel élnek, ezzel itt most nyilván meg belemenni, nem tudom. Az elmúlt időszaknak ezek a technikái kialakultak, és kialakult az alkalmazásoknak egy nagyon széles köre. Ehhez kialakult egy platform, amelyet Future Internet Fireware platformnak hívnak, amelyik de van egy alapplatformja, és vannak a különböző területek kiegészítései. Azonban, ha most a fő trendeket nézzük, akkor már azt mondhatjuk, hogy a sok-sok alkalmazásból két fő csapás iránt érdemes megemlíteni, kiemelni, ezért fogok majd beszélni a Smart City és a Smart Factory. Én az elején ígértem, hogy digitális ökoszisztéma, hogy el fogunk eljutni. Hát, itt beidézem azt a definíciót, amit a World Economic Forum 2007-ben megfogalmazta ezt a definícióját és különböző szenáriókat 2015-ig, sejtő van, hogy 2015-re körülbelül meg is jósul. Hát azt mondhatjuk, hogy igen. Természetesen ezt éles határvonalakkal kimondani nem lehet. Mi is ez a digitális ökoszisztéma? Nem több, még az, annak a kimondása, hogy a digitális infrastruktúra, mint fizikai környezet ügyeit, azt rendesen együtt kell kezelni a felhasználókkal, vállalatok, közigazgatási civil társadalommal. Ez egy egységet képez. Nem lehet szigorúan ezeket külön választani. És ennek a háttere ez a digitális konvergencia, amelyik előbb már beszéltem. Na, menjünk azonban érdemi kérdésekre. Ezért volt egyszer a visszatekintés, hogy körülbelül hogyan is látták az elmúlt időszakban, de most nézzük meg, hogy mi az, ami megvalósult mostanság, és amiket itt mondok, azok legtöbb eleme egy az egyre valamelyik konferencián részletes kifejtésre is kerül. A végén az egyes konferenciákból egyébként is szólnék. Itt címként azt tartom, hogy realizálhat a koncepció megerősítése. Hát kollégák, persze nincs, a tárgyak interneten ma ő a legség. Ő a tárgyosai. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy heterogén szenzorhálózatok részesülnek, és ezeknek intenzíven elindult a szabványosítása és a legkülönbözőbb alkalmazása. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, tulajdonképpen a szenzor technológiának kellett nagyon nagyon fejlődnie, és ki is alakult nagyon sokféle szenzor, és hát tömegpiaci alkalmazásokról beszélhetünk, ami nyilván állban egy olyan csökkenés jelentett, hogy széles körben nevezhető, és ez a széles kör mechanikai termá, elektromos optikai kényszerzetben a világát egyabát jelenti. A másik oldal, hogy minél kisebbek legyenek, ebben az úgynevezett MET eszközöket kell, hogy kiemeljem, és hát a nanotechnológiának a beoptimalizálását. Ez egy inkább a közeli. A másik oldal, hogy a szenzorok hát hálózatba kell kötni, hát itt a szenzor hálózatoknak egy óriási fejlődése történik az elmúlt időszakban, aminek a legfontosabb kiemelendő eredménye az, hogy ma már vannak olyan megoldások, amelyek igen kis fogyasztással, ugye ez a szenzorok esetében nagyon lényeges, mert ezt ott hagyjuk, aztán 5 évig hadd működjön, és nem tudjuk a táblálást előre biztosítani, 10 kilométeres távolságról lehet érzékeny. Azért ezek megtöbbentő elemek. Ezt úgy hívják, hogy low-power-wide-angle network-es megoldás. És önmagában minden előadást is megér, az egyik konferencián erről részletesen szó. A másik ilyen, amelyik ez a realitázó koncepcióknál megemlítendő, az az 5G hálózat infrastruktúra. Néhány évvel ezelőtt úgy mondtuk, hogy ez fantázia, meg kell, nem kell, hát most már valójában most lehet mondani előtt szabályosítási fázisban. Aztán nincs, hogy ez már tőlünk. Hogy aztán beválik-e, vagy hogy válik, mert az most egy következő kérdés, de a eljövedő néhány év tekintetében ez ugyancsak egy sláger témának tekintető. Számítástechnika, ma is ebben is már úgymond elmondtak a kétségek, hogy hasznos-e ez vagy sem. Nyilván a hasznosság irányában, mert üzleti alapon ez egy olyan megközelítés, amelyet nem nagyon lehet felül. A más kérdés, hogy társadalmi szempontból, biztonsági szempontból, mik a kérdőjelek. De üzleti szempontból a dolog meglehetősen egyértelmű. Itt is a szabványosítás intenzíven beindult, elsősorban a felelős számítás technika vonatkozásában. A felelős számítás technika sokkal előrébb tart, mint a felső kommunikáció. A vígdotát is ide kell sorolnom, előbbiekben említettem, azt lehet mondani, hogy ez a kerület az egyik legnagyobb gradiensen növekszik. És még ide raktam a virtuális valóságot, ahol ami igazából egy most nagyon felfutó területnek minősül, ahol a számítógépen létrehozott környezetről van szó, amiben mi is, mint felhasználók benne vagyunk. Fogok erről majd említést tenni alkalmazásairól, most talán sokkal szemléletesebb. Itt talán a HoloLens szemüveget mondom, amivel lehet találkozni, amit hirdetik, az ebbe a körbe tartozik. Na de hát nekem a konferenciákról kell beszélnem, tehát nem leakadni egy-egy dolognál. E tekintetben, hogy rávetüljünk erre a témára, hát meg kell nézni azt, hogy mik a nevőben új hullámok, amúgy tetszik technológiában. Hát erre vonatkozóan többé kevésbé kiindulhatok a Gartnernek egy jelentéséből, a lehetőségek mellett a fenyegetéseket is felsorolta. Én ezt a listáját egy kicsit kivővítve mutatom itt meg nektek. Az első ilyen, és érdekes és izgalmas, azt mondja, hogy exponenciális ütemű technológiai innováció. Minden ez egy elnevezés, de mi van élen? Megint az IoT. Hát az internet az szükség van az élen. Sőt, azt kell mondjam, hogy egyértelműen. Tehát nem arról van, hogy többek között, hanem ez. Aztán vannak mások is. És hát ahhoz, hogy az IoT itt lehessen, ez megint a szenzorokra, szenzorhálózatokra kell utalni. Aztán ide tartozik a nanotechnológia, de mondjuk egy újat, a 3D nyomtatás és a 3D szkenner is. Nagyon betörő terület, megint az alkalmazásoknál, hogy mindjárt mondtok példát is rá. A kiberfizikai rendszerek, neki indul a módja, amelyre ha most az ipar ipar nézve múlásra utalok, amit mindenütt lehet hallani a kommunikációba. Ennek itt a háttere, mert tulajdonképpen itt arról van, hogy a fizikai világot leképezzük, egy digitális világba, a termékeket, az eszközöket leképezzük, és akkor tulajdonképpen az összes műveletet már ebbe a virtuális világban végezzük el. Az összes gyártási folyamatot ezen a virtuális világon sokkal kényelmesebb, de úgy tetszik, sokkal jobb kollaborációs lehetőségekben valósítottuk meg. Ide említem a intelligens robotokat és a drónokat is. A másik ilyen, és nagyon fontos, hogy a lehetőségek fenyegetése körében a kombinatonikus kettételeztés. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen vadonás új dologról van szó, hanem ötleteket, megoldásokat összehozunk, és hozunk össze. Vagy sok megoldás számára létesítünk egy közös platform. Ez a közös platform, ez nagyon-nagyon visszatérő dolog a mostani fejlődési terben. És még egy két további is van, üzleti modellek innovációja, átalakulása, és ebből fakadóan játékszabályok változása. Következményeit nem hiszem tudom. Nagyon oda kell figyelni a vállalat vezetéseknek erre a kérdéskörre. És még egy olyan, ami a fenyegetések körében oda lélesztendő az információs hadviselés. Ugye? Mindaz a veszély, amelyet oda terület kíván. Hát itt tulajdonképpen a Gartner által is alátámasztott új üzleti fejlődési irányokat szeretném volna egyszerűen megemlíteni, és a következőben itt pedig a kiemelkedő domináns alkalmazási területekről, amelyek erre a technológiára épülnek. Hát, amikor sokat lehet hallani, a smart közlekedés, az autonóm járművek, hogy aztán ez technológiailag gyorsan fejlődik, az már nem kérdés. Hogy aztán hogy fog bemenni a gyakorlatba, és hogy fogják a számos etikai és ötéket is megoldani, az egy másik. Az, ami a smart közlekedés mellett hasonló intenzitással kiemelendő, az az egészség. Amit íhez kell, mert is így a sokféleképpen, most itt egy konferencián úgy neveztük ezt a szekciót, egy egész szekció volt el, a közlekedésről is, ebből is, hogy orvoslás infokokban. Hát végeredményben olyan két példát említenék meg, hogy virtuális valóság, virtuális reality a rehabilitációban. Bizonyos betegségek után a rehabilitációs folyamatát, azt, hogyha ez egy virtuális valóság háttér van, a lehető leghatékonyabban tudja segíteni, bizonyított, és ráadásul Magyarországon is a debreceni klinikákon jelent. Tehát akkor, amikor a betegnek valamilyen mozgásokat csinálni kell, és hogy lássa, hogy hogy csinálja, hogyan kell neki ezt korrigálni, módosítania, és mindenkinek külön-külön. Tehát ezt nem lehet kollákában csinálni, erre ezek a VR-hub megoldások nagyon fogászolnak. Hogy egy másik példát ilyen említsek, a digitális fogászat. Ez olyan jó hangzik a digitális fogászat, de arról van szó, hogy 3D szkennerissel hát a szájukat fölveszik, vagy ahol éppen fogpontlásra van szükség, azt ugye digitalizálják, számos átalakításról van szó, elég bonyolult folyamatról van szó, és akkor utána elküldik ezt a képet. Ugye, ez egy 3D-s kép, elküldik a megfelelő helyre, ahol 3D nyomtatóval kinyomtatják azt a fogpontlást, ami nekünk kell, a tekintetben is működik. Ez ma már van. És ebben legjobb jó hírem az, hogy ez a Debreceni Egyetem egy jó pozícióban van a világi szinten. Az jó, tudta az előadó azt, hogy a két helyen nyomtatunk a világon egy ilyen szájpadlást, vagy túlfogokat.
nagyon-nagyon
precíz technikáról van szó, mert ízlik az oszpontossággal. Egészen kis vékony rétegeket kell kimondtatni, hogy azt a fogadjunk elvárjon. Hát számunkra mindenkinek számára elég bizarr, de itt az előadáson remek képeket bemutattak, úgyhogy az ember úgy tudta mondani, hogy mi lesz. És van még egy nagy trükkje a dolognak, itt hadd mondom át, hogy a többi ilyen korszerű technikával az orvosok azért nagyon óvatosak. Hát mert értékelségek egyebeket lehet idegni. A digitális fogászatnál azonnal változó nem ez a helyzet. Mert kit tesz fölöslegesség a digitális fogászat? A fogászat. Ugye? Nem véletlen, hogy a digitális fogászatnak a mai vezérelésége. Ezt a folyóiratot itt tudom hagyni, ha valaki megtetszik. A vezéregyénisége egy a fogászati karnak a székánya, aki azonban mielőtt fölvették az egyetemen fogtechnikusokat, úgyhogy ilyen értelemben összeáll a kép, és ők pontosan tudja, hogy van. No, hát Szóki fel ezt a példát itt szántam, mert azt hiszem, hogy tényleg egy olyan nagyon izgalmas, nagyon megfogható dolog, amelyikben kifejezetten ezek az új technikák adtok lehetőséget. Aztán, amiről mi ugye előbb szeretettel beszélni tudtunk, ugye az elközigazgatás, az oktatás, hát ezek ma nem annyira intenzívek, és azért halványokat is tettem oda. De ami ma nagyon domináns a világon, meg Európában, meg Magyarországon, az a okosváros, a Smart City. Miért? Mert tulajdonképpen, mint ez az ágó is mutatja, hát ezek együtt. Tehát tulajdonképpen itt az ötlet az, hogy csináljunk egy közös platformot ezekre a szolgáltatásokat. Tehát ne külön az egészségügyre, külön a közügyre, külön erre arra, amarra, hanem legyen egy közös platform. Hát mi ez a közös platform? Hát ezt kutatja a világ, vállalati megoldások már vannak. A koncepció azonban, ha úgy tetszik, elfogadott. És az igény azt jelenti, itt próbálom ezt egy sémával összerakni, hogy a Smart City-nek a lényeg elemei, a smart közlekedés, a smart városi igazgatás, aztán magyarázat nem kell, a smart energetika, a városi környezet, amely városi környezetbe beleérti az épületet, a szennyvíz, a csatornázás, tehát ezek mind beleérhető, és itt hagytam utoljára a smart életvitelt, ami a mindennapjainkat jelenti, beleérhető az egészségügyet, a kultúrát, az oktatást, és így tovább. És hát, hogy haza beszéljünk, ugye mindennek van egy infrastruktúrája, amelyet a mi szakterületünk tudósan tud nyújtani, ez a smart internet infrastruktúrának keresztül. A másik ilyen domináns alkalmazási terület, az pedig a Smart Factory, vagy a német nyelvtől az emberezett a terminológiával az ipar 4.0, így Magyarország is átvettük. Ez tulajdonképpen egy egész értékláncot átfogó termelési rendszereket jelent. Azt kell mondjam, hogy majd lesz erősebb Ádám értelemszerűen, itt megint a közös platform a fontos, hogy nem külön-külön az egyes funkciókat alakítunk ki megoldásokat, hanem ezek a megoldások egy közös platformon a lehető leghatékonyabban tudnak működni. Mik a következményei mindezik? Hát itt néhány pontot megfogalmazva, azt mondhatjuk, hogy azt kell tapasztalnunk, hogy igen gyors technológiai áttörések vagyunk szemtanúi, gyors fejlődéseknek, erre mondtam néhány példát, ezek közös jellemzője, hogy internet alapúak. Ezért ezt az ökoszisztémát, amelyet 2007-ben digitális ökoszisztémának neveztek el, ma mindinkább internet ökoszisztémának nevezők, ugyanarról van szó. Egyszerűen azért, mert kifejezi annak a technológiáját, kifejezi jobban a társadalmi beágyazottságát, és azt mondja, hogy a hálózatos elemét és a globális hálózatosságát.
A másik ilyen következmény, amelyet hát ugyan csak előkészítettem már, ugye, hogy egyes új termékek és szolgáltatások radikálisan kiszínesítik a tartalom előállított körét. Itt ugye a közösségi médiával tudok könnyen utolni, a közösségi érzékelést még eddig nem említettem. Ez valójában az, amelyet őként a smart közlekedésben lehet hasznosítani, hogyha valaki a mobilján megvan az alkalmazás, amely révén a mobiljával állandóan megy információ egy központi helyre, amelyik aztán ezt hasznosítani tudja, például a forgalmi helyzetek megítélésére. Hát tehát közösen a vérzékelések gyűjtve vannak, és analizálnak el azt. Hát ez az, amit én végezetül előbb a már kicsit gondolatban fogalmaznak. Itt van egy olyan következmény, amivel eddig így említést külön nem tettem. Tehát ide jó illetőleg felnő az újabb generáció, ugye az XYZ után a következő generáció, azt úgy hívják, úgy is hívják, hogy alfa generáció, de úgy is a tartalmat adunk, hogy kognitív entity generation. Ez az a generáció, illetve 10 után születetteket többen tekintik oda, amelyik a smart internettel integrálóban nőtt fel, aki hát előbb ismernek a billentyűket, meg előbb mobilozni, mint akár. Hát ez az új generáció kérdése, és nyilván egy külön akár előadás is megír, nem tőlem, ezt a természetesen, de ez is egy nagyon-nagyon érdekes. A következő ilyen következmény az az ipar 4.0, aminek Magyarországon is nagy gondja van, sokat foglalkoznak vele, de tulajdonképpen úgy foglalkoznak, hogy egy technológiai korszakváltás várható a termelésben, amikor ezeket a kiberfizikai eszközöket használjuk, ebből alakítunk ki, tehát egy olyan rendszer, ami a termék tervezéstől, a gyártás tervezéstől, a gyártáson át, egész a forgalmazásig, és az utó gondozásig is az egész évek magában foglalja. A dologban már nem annyira örömteli, hogy az elmúlt időszakban éppen ennek a gyors technológiai átfűzésnek a következtében, hát vállalatlan üzleti bukások sorát lehetnek felsorolni, illetve csak kettőt, ami hozzánk közelebb áll, a Nokia-t és a Kodakot említem, ahol tulajdonképpen ezt a digitalizálódási folyamatot találja csülték. Nem vették figyelembe azt, hogy tulajdonképpen az egész vállalati vagy fejlesztési stratégiájuknál a digitális lehetőségeket, fenyegetéseket, stb. Az általában nem magyarázzák, komolyan kell figyelembe venni. Meg figyelembe venni azt is, hogy ez a környezet, ez a smart környezet, az tulajdonképpen az embereket megváltoztatja, létrejön a CE generation. A következmények nagyon markánsak. Mindezt, amit eddig így elmondtam, megpróbálom ebben az ábrában összefoglalni a szemszögből, mert mondtam, hogy internet ökoszisztémának jobban nevezhetjük ezt az egész digitális helyet, sőt azt kell mondjam, hogy megkockáztatom, hogy smart internet ökoszisztémának is nevezhetjük, mert valójában ez a világ nem a klasszikus internet technológiák alapján, hanem ennek a következő generációs, vagy smart internet technológiák alapján képzelhető el. Mit kutat ez a sigma? Hát ezt az elsőt már ismerjük, hogy ez a smart-city, semmi van nincs. És hát itt tettem a másik fókuszban levő alkalmazási területet, a smart factory, ahol ugyanazokat láthatjuk. Hát a közlekedésnek lesz a logisztika, a városi munkatársnak a vállalatvezetés, a smart ipari környezetnek a városi környezet, és a smart energiának a smart grid. Ugye ezek egymásnak megfelelőek, és itt pedig a központi elem, a smart termelés, ezzel a TPBS, ugye ez a cyber physical production systemnek a rövidítése áll elő. A fehér szín azt akarja jelenteni, hogy ezek így együtt adják ugye, a smart
De most már elfogadható azzal is, hogy hát évek során kialakulhat itt valami más ilyen fontos alkalmazási megszetés ennek az ökoszisztémának. Ami ezekben a mi szemszögünkből nézve közös, hogy az infrastruktúra az egy fejlett interneten alapszik, amelyikben mindenfajta dolog betölthető, amelyik egy felhőben, optikában, kívül alapon működik. Hát tulajdonképpen ez egy olyan vízió, amelyet egészen azt mondja a mai napoknak, ezek konferenciák gondolatainak felállt meg. Hát itt értelemszerűen fölszítettem a virtual reality kollaborációt, ami mondjuk így talán egyedül mutatást igényel. Ez azt jelenti, hogy ez egy gyártmányfejlesztés, a történhet ennek keretében úgy, hogy az egyik csapat az itt van Budapesten, a másik az itt van Buenos Airesben, amit egy Norvégiának is mondanám. Tehát ilyen értelemben egy közös fejlesztési platformot lehet megújítani, és megint azt mondhatom, hogy amit most így elmondtam, a Buenos Aires az nem tudom, de a Norvégia és a Budapest az annyi. Na hát, ugye eddig csupa jót meg szépet mondtam el, és úgy látom egy kicsúszok, de hát a biztonságról eddig hát itt külön számok ennek egy oldalt, már csak azért is, mert szép-szép minden, de van egy komoly árnyoldal, amelyiknek a elméleti megoldhatósága az megvan. Azonban, ahogy itt utána leleltejnek a rövidített konferencián lévő előadásában fölvetítette ezt a zárát, és valahol még vette, én a gyülekezőjével ezt itt mondtam, hogy be fogom mutatni, hogy hol van a legnagyobb. Nekik előre mondom, nem annyira a technológiában, mert az majd megoldható lenne, azonban az úgynevezett biztonsági gazdaságosság, ugye a tárgyat internetének az eszközeire vonatkozóan azt mondja, hogy hát a gyártók úgy tűnik, hogy abban érdekeltek, a költolgás ezt úgy alátámasztani, hogy inkább minél több tulajdonság feature-t építsenek be a rendszerbe, hát a biztonság az másodfontos. És ha döntenik el, hogy egyet több feature, vagy egy fokozottan nagyobb biztonság, akkor jellemzően úgy döntenek, hogy inkább több tulajdonságot feature-t tegyenek be. Miért? Hát mert láthatóan a fogyasztók az olcsó eszközöket vásárolják. Nem is vettünk komolyan a biztonság dolgait, nem is tudják a minőséget azonosítani, tehát tulajdonképpen nincs olyan ösztönzés, igazán ösztönzés, hogy biztonságos termékeket szerezzenek be. És akkor ennek mi a következő lépése? Hát ez az egész piacban, ahogy a fogyasztók azokkal át nem a drága megoldásokat keresik, hanem az átlagos megoldásokat, és azok a gyártók, akik igazából minőségi terméket akarnak csinálni, azok elmennek másfélre. És ezek után ugye a következő. Tehát tulajdonképpen, ahogy ezt Levente is elmondta, hogy pillanatilag itt mind kellemetlenebb helyzetbe gyalogol be a világ, amiből a kitörést hát egyelőre nincsenek. Ha itt ugye ez az economics helyet, ugye csak azt gondolom, hogy meg lehet-e oldani technikailag, akkor ez a válasz elvileg mindenképpen az, hogy igen, de hát egyelőre ez a séma működik. Na, ez a rossz. És akkor engedjék meg, hogy itt a végén most az egyes konferenciákról konkrétan néhány szót mondjak. Tényleg csak lényegetően. Kezdeném akkor a háttér infokonban, ahol mindenkinek látjátok a időpont helyét, meg a pontos nevét, mert ezek a hivatalos rövidnevek, de ezek a teljes nevek, amelyből most itt az a lényeges, hogy a HTI Infocom 2016 az a HTI-nek a 20. éppen 20. hálózatos nagy konferenciája volt. Erre mondjuk szintén visszatérek, ennek ilyen értelme volt jelentősége. A résztvevők számát látjátok, 360-an voltak, és a programot és az egyes előadásokat is ezen a linken elérhetik. Néhány szó a programról. A megnyitó szekcióból annyit emelnék ki, hogy úgy a 20-a való kapcsolódás kapcsán egy visszatekintés, mégpedig ugye 1978-ban indult ez a konferencia, azóta két éven terült rendesen megtartottuk, és így volt egy áttekintés. Elsősorban olyan szempontból, hogy egyes konferenciában mi az, amit vizionáltunk, és utána abban mindig valósult meg. Elég remek egymás Aztán volt négy olyan szekció, ami aktuális szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozott. Kerekasztal vita volt a széles sávú internet utasító fejlesztéséről. Három kerekasztal foglalkozott ezzel. Egy, amelyik az állami gazgatás szintjén, és kettő az, amelyik a különböző vállalati és vállalkozói szinten, az a figyel, milyen a finanszírozás. És hát ide sorolom a szabályozási szekciót is, ahol az internetidőség, a spektrumpolitikáról, sok minden másról is szó sem, mindenféleképpen aktuális kérdésekkel érintettek. A programnak a gerincét képezik a korszerű infokon technológiáknak a szekciói, amelyik 6 ilyen szekciótól összesen. Ezek tulajdonképpen a mostani terminológiát használom, a következő generációs internet technológiákkal foglalkoztak. Volt külön szekció az 5G hálózatokra, az IoT-ra, az telekommunikációra, a Big Data-ra, a hálózatmenedzsmentre és a hálózatok rádió szolgáltatásokra. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon zsúfolási szerep voltak ezek a szekciók, és azt mutatom, hogy nagyon-nagyon jól sikerültek ebből. Hadd mondok el egy olyan epizódot, hogy a felülkommunikáció szekcióban, amikor jöttünk úgy kifele, egy kollega mondta, hogy teljesen el volt bűzölve dolgokról, azt mondja, hogy hát képzel, mert én nem voltam ott a végén, mert ugye párosan a szekciók voltak, és én egy programbizottság elnökát mindenkor benéztem, és képzeld el, azt mondja, itt az egyik előadó, itt elmondjuk, IBM-es előadó, az elején azt mondta, hogy csináltak egy ilyen platformot, és ezzel alkalmazásokat lehet és le lehet tölteni. És amikor befejezte a negyedórás előadását, akkor egy fiatal felállt, hogy le is töltött, és közben csinált egy alkalmazást, és működik. Hát ő teljesen el volt bűvölve, hogy ugye ez a dolog egyre jut lesz-e, mert ugye erről van szó, hogy itt sok mindent lehet. Az alkalmazások vonatkozásában négy szekció volt, külön egy volt, amelyik az okos várossal foglalkozott, a Smart Police jövővárosa jelenben. Tehát ott is ez az aspektus volt elő. Aztán egy olyan, amelyik a smart közlekedéssel foglalkozott, orvoslással egy másik, és volt egy olyan szekció, amelyik a smart sporttal, smart active-vel foglalkozott, az tulajdonképpen egy demo szekció volt, amelyben azt lehetett látni, hogy van egy fal, ami sok-sok szendor van, és hát tulajdonképpen akár ami mozgásunknak a megjavítását, akár sport teljesítményünknek a mérését lehetett ezzel követni. Nyilván a sok szenzor révén, ami jól találunk-e félbe a labdával vagy bármivel, azt jól tudta követni, és utána egyből ugye tanácsokat tudott adni, melyik mozdulatban, hogy a kollégáni. Hát ez tényleg nagyon látványos dolog volt. Ha van másik ilyen mód, akkor nagyon szívesen akár egy alkalommal meg lehet őket ugyancsak idehívni, hogy mondják el ennek a technikai részletét is. Aztán volt egy szekció, ami a jövőbe tekintés címet viselte, ott két előadás volt, az egyik a kvantum infokommunikációról, a másik pedig a kognitív infokommunikációról. A kvantum infokommunikáció kapcsán itt tulajdonképpen két dolgot emelnék ki. Ugye a kvantum informatikát, a kvantum informatikát és a kvantum kommunikációt ötvözi. Ezek tekintetben rosszul szeretném mondani, hogy a kvantum kommunikáció elég jól halad a kvantum informatika hátában. Kulog ebben a kérdésben, de az igazi komoly hírem az, hogy a kvantum infokommunikációnak az a nagy jelentősége hosszú távon, hogy a Moore-törvény, ugye ismerjük a Moore-törvénynek a dolgait, hogy a miniaturizálás az közben minden milyen gyorsan törgeti le a dolgokat, a kapacitást, a távolást növeli, a méreteknek a csökkentésében, nagyon hatékonyan működik, körülbelül még 10 évig. Hát ez az az igazság, hogy 10 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy 10 évig, de most is azt mondják, hogy 10 évig, hogy legyen pontos, de a jó hír az, hogy utána is van élet. Ha ez kimúlik, akkor még a múlt törvénynél is hatékonyabb megoldások jönnek elő, amikor lemegyünk a kvantumoknak a szintjén. Ide vonatkozó jó hír pedig az, hogy a kvantum infokommunikációval, egész pontosan a kvantum kriptográfiával olyan biztonságot lehet teremteni, amivel amely technikákkal a jelenlegi legbiztonságosabb megoldásokat másodpercek alatt lehet föltörni, ugye ez volt a szívem, tehát föl lehet törni, de olyan dolgokat lehet csinálni, amelyek garantáltan feltörhetetlenek. Hát ezt pedig majd meglátjuk egyszer, tehát én mostan csak idézem a motóját ennek az előadásnak. És hát akkor volt két olyan előadás, vagy két olyan szekció, amelyik úgymond a társadalmi hatásokat foglalta. Az egyiknek ez volt a címe, hogy hogyan alakította, vagy alakítja át az IKT a mindennapi életünket. Nagyon-nagyon érdekes és hatalmas előadás volt. Nem nagyon tudnék ugye ebbe most részletekbe menni. A másik pedig az információs hatismerésre. Azt tették szenzációsan, kijöttek azok a problémák, amelyet én itt előre is szlájt keretében próbáltam kiemelni. Diák szekció, infokom sztorik voltak, meg is így akkor összefoglaló szekció. Tulajdonképpen a társadalmi hatások tekintetében nagyon-nagyon sok okosságot is lehetett hallani, nagyon sok filozófikus megfontolásokat is, talán megint ebből egyet mondanék, olyat, hogy egyik előadásban az jött ki, hogy hát a ősemberek között ki tudott jobban kiválasztott ki. A vadász halász gyűjtögető időszakban. Hát az, aki amikor nézték a mezőt, és jobban észrevette a mintázat, amit látunk, hogy melyik a leopárd, vagy éppen melyik a gazella. Ugyanis akkor, ha észrevette, aki előbb észrevette, hát az jobb volt a többény elsőnek a főnök. Hát most, hogy mit kell nekünk észrevenni, ez a hatalmas adatmezőben, adatállományban kell megtanulnunk megint azt, hogy kell az értékes mintázatokat megtalálni. Hogy lehet azokat az ötleteket megtalálni, lesen az innováció oldaláról, amiből egy új szeret, egy új terméket, egy új megoldást tenni. Mert nagyon sokféle lehetőség van, de hol áll össze az a, most azt szólt emelni ki, az a mintázat, amiből tovább lehet lépni. Ja, hát ez egy érdekes párhuzam volt a múltnak és a jelennek. Na hát, a következő konferencia az a Magyar Jövő Internet konferencia, amelyet ugye többen szerveztek, a Jövő Internet platforma HTE, a SZAPI, a DME és a Jövő Internet Kutatás Koordinációs Központ. Konkrétan ez a SZAPI-ban volt a Tudomány Hónapjának a keretében. Itt az előadásokat megint megtaláljátok, 140 résztvevő volt, és ezek a programjából szinte ilyen gondolatokat emelek. Az
délelőtti szekcióban a külföldi előadók is voltak, a cím volt, hogy jövő internet rendek, másik írott kérdeztem. Én több előadás is volt, amelyik a másik trendekről, tervekről és tapasztalatokról beszélt. Konkrét legyek, itt az Európai Unió vonatkozásában nem maga a bizottság részéről, hanem egy erős szintű áttekintés volt az Urbán Institút, Urbán Szoftver Institútnak a fejlesztés vezetője részéről. Aztán a legnagyobb intézet, nem tudom, hogy látok el, hogy Magyarországon az állam gondolkodás részéről a legnagyobb intézet van felkembe ennek a témának az összefogásával. Tehát a vonatkozó témákörnek a vezetője volt egy másik előadó, és hogy konkrét példánk is legyen az adattervezetnek a tervezési terveiről szól, mégpedig a nem általában, hanem tervezetni bárki fejlesztési tervekről is. Aztán volt egy olyan kifejezetten technológiai főelőadás, amelyik a tárgyak internete a fokos városban címet viselte. Ez az, ami adott esetben a szenzor hálózatokra, az nagy értékű fejlődését bemutatta. Egy előadás volt az internet kormányzásról, és ezt az előadást az ICANN-nek a képviselője tartotta, aki ugye az Internet Corporation Assigned Name and Numbers tervezett, aki tulajdonképpen az internet címeknek a világszintű koordinációját végzőnek a képviselője tartotta az előadást. Itt azt lehet mondani, a vonatkozó érdekes kérdés az az IPv6-os volt. És akkor ugye ami az internet protokoll 4-es felváltó változat, és annak a bevezetési képviselő. Aztán volt előadás, azóta is nagyon érdekes előadás, ezt a szakisok követték el, először az adatszerzelkezés dilemmái, mondhatom, ez volt a téma, ami tulajdonképpen azt mondta, hogy azt kutatja a világ nagy Eleanor, hogy három követelményt hogyan lehet a legjobban teljesíteni. Hát itt a három, ez a kis formációt ugye onnét vettem át, hogy olcsó legyen, gyors legyen és jó legyen. Hát tudjuk itt az olcsóság az alapvetően az elosztottság tudja nyújtani, de hogy oldjuk meg a kérdést. A gyors az azt jelenti, hogy hozzá tudunk férni az információhoz, amit akarunk. A jó pedig az, hogy hát tulajdonképpen a megfelelő információkat tudjuk meg. És ez a kérdés azért nagyon válik feszessé, mert az elosztottság révén a hibának a valószínűsége, a rendszer szétszakadásának a valószínűsége nagyon megnövekszik. És ezt a kérdésbe hát kellene valahol az optimális megoldást találni. Ennek a fogalmon is a Internet of Things sport analitika a felhőben ugyanazt a demót, amit előbb említettem, itt is először. A délután két szekció volt, amelyik a jövő internet alapú megoldások, illetve a hazai jövő internet kutatásokhoz szólt. Tulajdonképpen három előadásban is felmutatja azt, hogy Magyarországon ezen minden még érdeklődés van. Szólt az autonóm járművekről, a drónokról, hogyha azok rajban repülnek, milyen kommunikációs problémák merülnek fel, hogy a kooperatív jármű kommunikáció kérdései, ugyanennek technikai kérdéskör. Bemutattak tárgyak internetes platformot, a szentor kommunikáció viszonylag részletkérdéseit, a smart energetikáról ugyancsak egy mélyebb tudományos előadás volt. Itt is szólt a kvantum alapú megoldásokról, annak egy részkérdése tulajdonképpen elsősorban a hálózatos, tehát nem infokommunikáció, hanem a hálózatos kérdéseiről, és hát itt volt Mutyán Leventének az az előadása, amelyik a IoT hatása a biztonsága címet viselte, és hát amelyet előbb ki is emeltem. És hát ennek a konferenciának a végén már internet ökoszisztémát, mint víziót, amit előbb állítottam, foglaltam össze. ITS 2016, hát ez már a 27. ilyen konferencia volt,
ez most Cambridge-ben volt, egyébként a 27 konferencia közül 2 Budapesten volt, 2011-ben volt itt nálunk, és van 1988-ban. Ez a konferenciának a résztvevő számát, előadásokat itt szintén látjuk. Ennek a konferenciának az előadásai az a pendrive-on érhetők el, tehát nálam előtt pendrive-on nincsenek honlapon, hogy az alatt érdekel. Ez a konferenciának egy mellékeleme volt, hogy látogatást tudtunk tenni a Microsoft Research Center-ben Angliába, ahol bemutatták, milyen kutatásokkal foglalkoznak. Meg egy érdekességet emelnék ki, hogy az előadó azt mondta, hogy a Microsoft az úgy gondolja, hát bejelentette, hogy 10 év múlva, tehát 2026-ra ők megoldják a rák problémáját. Tehát tulajdonképpen nem egy orvos technológiai megoldás, hanem a big data, az adatanalízisek segítségével, ők úgy gondolják, hogy megoldani. Hát megint azt meglátjuk, de minden esetben ez egy érdekes megjelentés. Az ITS konferenciák azok, akikben leírtam, mert talán nem ismert, ezek a konferenciák, ezek tulajdonképpen a társadalmi és gazdasági szabályozási kérdésekkel foglalkoznak, tehát nem műszaki kérdésekkel. Utóbbi időben értelemszerűen kiterjesztették a figyelmet a teljes infokommunikációra, és azon belül is konkrétan az internet kapcsolatban a témaköveire, tehát a tárgyak internetére, a tartalomtechnikus hálózatokra állt az internet, a szekulál, a pignatára, közösségi médiára, stb. Ennek a konferenciának az nagyon-nagyon sok szekcióján, és tulajdonképpen néhány gondolat van, a konklúziót foglalnám össze, ezt is elsősorban inkább a szabályozás aspektusáiból, hiszen lehetetlen a 3D tárgyalás szekció folytán, alapvetően az 1/3-1/4 csöpet átfogni. Azt kell mondjam, és itt köszönöm vissza, hogy az internet ökoszisztéma összetett szabályozási vonatkozás, mint határozottabban megjelenik. Tehát nem csak a gazdasági, vagy nem csak a műszaki aspektusok, hanem együtt. Ez a lényeg. Ez egy jóval bonyolultabb lesz a világ. Ez jóval bonyolultabb lesz a probléma. De ez az, amit itt leginkább le lehet szűrni. Ennek két olyan elemét emelnék ki, hogy ami megfogható volt, hogy egységességgel törekvő mégis sokszínű szolgáltatás tudatosság. Tehát tulajdonképpen itt az a fő gondolat, hogy digitális szabályozások harmonizálása, hogy jelenleg is legalább 3 olyan direktíva van, amelyik a különböző digitális szabályozását kezeli, és attól függően, hogy valamit ide-oda vagy abban a sorolunk be, amelyik néha nem egyértelmű, abból adódóan egészen más szabályozások szabályoznak. Tehát itt az a kihívás, itt az a elkiáltás volt a leghangsúlyosabb, hogy ez rendbe kéne tenni. Hát nem meglepő, hogy a okosváros üzleti modellekről volt szó, vagy hirdetések a médiában, ami megint egy érdekes dolog, hogy milyen megállapodásokat lehet kötni a médiával, akkor, amikor ilyen szabályozási dolgok vannak, hogy milyen mértékben tudom én megengedni azt, hogy visszavondjak egy kiment információt, mikor engedhetem meg. Egy nagyon-nagyon kínes világ a hirdetések, mikor megengedek ki hirdetni valamit. Tehát ezekre is megpróbálnak szabályozásokat bevezetni, vagy adott esetben a sharing economy területe, amely kifejezetten abban gondolkodik, hogy bizonyos erőforrásokat közösen használnak fel, és ezeket oda lehetne szabályozni. Mert a gazdaságosságban nem kérdéses, de igen. Hát adott esetben igen, ugye, ha nem, hogy a lehet versenyképpen. A másik ilyen terület, bocsánat, amit kiemelnék ki, hogy
a felszületről több irányba kibontakozó adatudatosság. Ugye az a tudatossághoz a bevezetőbe elhelyeztem, itt az az érdekes, hogy ez is vastagon megjelenik, és ugye a hálózat semlegességről talán ebben a körben is többször beszéltetek, ez kezdi fölváltani az adatsemlegesség kérdése. Mert ugyanúgy vissza lehet érni az adatokkal és még a hálózatokkal. A privacy vizsgálatokról nagyon sokszor volt, az új Európai Uniós adatvédelmi direktívának a elemzése intenzíven előkerül, és a legkülönbözőbb adatkezelő rendszerek összefüggésében. Utolsó, negyedik konferencia, amit említenék, ez a Publifocom 2016, most Rosszlábban volt, és ez a konferencia, ez már a hetedik a sorban, ez minden évben megrendezésre kerül, most már az ICT évike alatt. Ez egy, azt lehet mondani, egy szakmailag, egy szűkebb, de mégsem nagyon szűk terület, ahol több 100 résztvevő volt, és 78 előadás volt. Itt közültettem a Genevard Schellnek a nevét, Dovanyi Péternek a nevét, aki ennek a összefogója, az összes konferenciának az összefogója, és hát értelemszerűen a kollégák, aki tulajdonképpen ezt a Publifocom történetet világba bevitte. Mivel is foglalkoztak a Publifocom konferenciák? Hát megpróbáltam definiálni az emberi rajt kognitív funkcióinak infokommunikációs eszközökkel való kiterjesztése, és az így létrejövő összetett rendszer, tehát természetes és mesterséges kognitív rendszereknek a mérnöki kérdéseivel, tervezésével, összes mérnöki kérdésével foglalkozik. Ilyen értelemben ide tartozik a kiterjesztett valóság, a virtuális valóság, a három dimenziós internet és a minden más. Ennél talán érdekesebb, hogy néhány példát említek, mikről lehetett itt hallani. Hát volt több olyan szekció, ami a nyelvészet és a viselkedési interakciók aranyomésével foglalkozott. Hogyan lehet az érzelmeket felismerni, például a testétől, vagy a gesztusokat hogyan lehet hatékonyan felismerni, azonosítani, hogyan lehet a konfliktusokat detektálni a beszédből. Ennek utóbbinak egy érdekes alkalmazását konkrétan kifejlesztették és bemutatták, hogy vannak ugye az ügyfélszolgálatok, egy ügyfél ilyen ideges, fölhívja az ügyfélszolgálatot, és ugye hát beszélgettek, aztán mondjuk vita kell keveredni, és hát ez esetleg elfajulnak, amit lehetünk, hogy van lenne. Ez a konfliktus detektálás arról szól, hogy ugye gépi eszközökkel figyelik ezt a beszélgetést, és amikor ő konfliktus bekövetkezését detektálja, akkor átkapcsolja máshoz, mondjuk a fülöbök közül. Tehát ilyen beavatkozást csinál. Tehát ez egy már működő rendszer, tehát nyilván kísérletileg, de ez nem egy elmélet, amelyik ilyenfajta megoldásokat ad. És mit figyel? Hát a beszélgetést, ugye? Tehát, hogy milyen hangrendben meg mit csinálják. Tehát érdekes dolog. Nagyon-nagyon mély, ha úgy tetszik, sok ilyen vizsgálaton keresztül lehetett ide eljutni. A másik ilyen szekció, az is több volt, ami úgy hívja magát, hogy szociokognitív infokommunikáció, ami tulajdonképpen ez a közösségi érzékelés ügyeihez kapcsolódik, kollektív tudás létrehozása, hogyan lehet az befolyásolni, hogyan lehet azzal befolyásolni, hogyan lehet azt használni. Hát ugye ennek igazi példája az adatgyűjtés a okos telefon névén, ugye erre utaltam mielőtt, és egy olyan érdekes alkalmazásnak megint megemlék, hogy telelhetőség monitorozása. Megint figyeljük a delikvenseket, és hát ha a telelése a túlzottnak bizonyul, akkor megint beavatkozunk. Megint volt egy konkrét példa, kilódták. Hogy állandóan figyelik a pilótáknak minden szöbbenetét, és ebből, hogyha ők azt látják, hogy egy pilóta a fáradt, mi akkor hát nem neki kell észrevennie, vagy a mellette ülő pilótatársnak, hanem tulajdonképpen jelentem észrevesztés, figyelmes, valaki pilóta kell.
dolgozni. Ez is egy működő dolog már, tehát nem csak egy hatézi, nem csak egy elmélet. A módszer ugye az általános, hogy figyeljük valakinek a terveket. Nem adjuk el a volánnál például, ugye? Én például azért nem szeretek este vezetni, mert tényleg tudom. Úgyhogy akkor a virtuális valóság és általában a 3D technológia alkalmazása az oktatásban és a rehabilitációban, illetve a rehabilitációs témát már előtt említettem, az itt is kifejtésre került, csak itt ugye angolul, mert vezető konferencia volt, de például az oktatásban, a belső oktatásban, hogy hogy lehet ezek az új technikákat bedobni, alkalmazni, nagyon-nagyon részletes prezentációk voltak. Aztán érdekességként mondom, hogy hogyan lehet a biósági tudományban a úgynevezett forensic science-be használni, elsősorban a személyazonosításban ezeket a technikákat, amit a COVID-infokon hoz létre, és értelemszerűen itt is egész szekció foglalkozott a COVID-inf entity generation-nek a sajátosságaival, amelyik tehát a legfiatalabb generáció, akiknek a személyiségüket úgy mondjuk, hogy már elválaszthatatlan a kognitív helyzetre. És hát, és kollégák, ez az jó időt próbáltam úgymond valamelyest tartani. Ha van kérdésetek, megpróbálok kell válaszolni. Általánosságban igyekeztem is néhányszor felhívni a figyelmet egy témára, ahol a magyar hazai szakértő. Köszönöm szépen!
Köszönöm
szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én olyan víziókban, még a szerencsém van, legleljebb mondtam, hogy a nagyon rövid távú és a nagyon hosszú távú dolgokban nem fogok beszélni, emlékezik rá. Most ide zújok be, hogy a nagyon-nagyon távoli kérdésekkel én magam meg kell mondjam, nem igazán foglalkozom. Szeretem azért, ha valami kicsit már meg. De ha belegondolok a kérdésbe, hogy ez hova vezet ez a dolog, az eléggé szinte kaveri szinten is megfogalmazható, hogy mennyire át alakulni az életünk, hogy az életünk minden pillanatában én, vagy bocsánat, így mondom, hogy ti, mi, ez a generáció már ezt nehezen tudja beépíteni a saját magára, hogy minden pillanatban ő neki a mobiltelefonján vagy rá jönnek információ és tanácsok, és akkor annak meg kell rendezni az életét, vagy akkor az őket használja fel. De egy ilyenfajta vízió valójában nincs minden. Én megkockáztatom, hogy ezt mi már nehezen tudnánk befogadni, de egy következő generáció az fogékony lehet. Igen, te voltál, mondjam. Te voltál, aki először sem tettem. Igen.
Egyébként szerintem, hogy a új generáció olyan lehet megismerni, és ilyen kicsimesként a nővérem, aki sem akár 2 éves. És ha nem érdezte, hogy a gyereknek baja van, mert a segélyre próbál.
És ilyenek számolnak be a legtöbb fiatal család, hogy a gyerek olyanokat csinál. Hát nekem is van csomó unokám, és mondjuk van 1 éves, 1,5 éves is, meg egy is, hát ők még éppen nem, de hát a 4-5 évesnek az már teljesen természetes, hát a 9 éves fel is beszélünk. Hát ő ugye hát programozik.
Azért akkor Jó is mondott, hogy mi képesekeztünk el majd váltani, vagy nem váltani. Tehát a fényes jövőt azt ugye sejtjük meg, hogy a realitikus képeket akár tudjuk képzelni, az lett nehéz, hogy szerintem a mikronnak az nagy kihívása, hogy olyan kerül távol véve. Tehát, hogy hogyan fog együttműködni a önvezető autóba, nem önvezető autóba, mert mondjuk a Tesla-nak nem ütnek a legutóbbi demói, azok is a gyönyörű látás, akkor mit nem lát, nem közben megy, nem esik az eső, nem esik az égeső, nem várnak elé,
Most csak a hozzávágod, amiket felszólultál, azokat már technikailag meg tudják oldani. Ezeket, a köröt, a nyuszit, ezeket már meg tudják oldani. Hogy nem minden autó öntözet. Ugye? És hát az egy hosszú idő lesz, amíg mondjuk minden haszon öntözetről lesz. Tehát ahogy kezdted mondani, az átmeneti időszakot, az egyszerűen a megfoghatom barát. Nem beszélve arról, hogy nem tudom ki ült már ilyen öntözetről a haszonba, én nem ültem. Aki ilyen beszélt, de valaki ült, azt mondta, hogy borzasztó volt. Hát, hogy tehetetlenek érezte magát. Ugye? Most erről megint azt mondom, hogy következő generáció, a másban jön bele. Ugye? Hát, csak egy megérdezi
ilyesmény.
Nem lehet átkapcsolni, mert közben? Hát, hogyha úgy van megcsinálva, akkor igen. De hát ezek is jönnek el. De tudnék, talán nem felesztettem. Ez az autonóm jármű dolog, ennek a búmja van, és például a műegyetemen is két tanszék is rendszerűen lelkesen foglalkozik vele, tehát ennek etikai jogszabály millió kérdése van, és az átmenet. Hát az is. De ugye itt vannak kicsit foglalkoztunk mi is itt, hogy ugye a jelzőtáblák. Mert ugye el kell ismerni, tudni is menni a jelzőtáblákat, ahogy meg azonban járni se kell, hanem a gépkocsi vezető segítését célhozhatja, hogy valami egy videórendszer ugye figyeli előre a környéket, valaki lejép az útról, vagy jön a jelzőtábla, azonosítja. És hát nagy valószínűséggel, és ez egy nagyon fontos betét, nagy valószínűséggel, ezek jól működnek. Tehát észreveszi a jelzőt, tehát el tudja azonosítani, és hogyha egy lombban le van kicsit takarva, ettől is nagy valószínűséggel hát ad egy tippet, hogy így. De hát a baj ott van, hogy nagy valószínűséggel, de biztosan. Ugye? És akkor a kettő közötti hét, akinek az ügyet. Tehát ezért ezek egyelőre csak tanácsot adhatnak, aztán te elmondhatjuk, hogy mit csinálsz. Én most ugye nem az autonóm járműről beszéltem, hanem arról a Big Data alkalmazásról, amelyet itt az ütesen a kollégák is
megcsinálni. Még azt megkérdezni a lévést, hogy nem lehetne a smartfokossal helyettesíteni, mert szállásban.
Én kihasználtam, igen. Hát a, ma már kialakult, hogy a smart okosként fordítjuk, egy nagyon sokáig dilemma volt, és most pillanatban ott tartunk, hogy éppen a napokban volt egy ilyen kérdés, hogy hát ha smart cityt mondunk, akkor mondjuk, hogy miért nem okos város mondunk, ugyanakkor okos város mondunk, akkor nem mindenki asszociál, tehát egy átmeneti állapot van. Mi már, azt is tudom mondani, mi mondjuk tanszék letettük a voksunkat az okos város mellett, és éppen tegnap adtam le egy olyan tanfolyami anyagnak a tematikáját, amelyik erről szól, és a cím az okos város. De egyébként a tárgyalásra mindenki mindig spácifit mond. De ez az érdekessége. Igen, az más. Ma már definiálva van, hogy mi az intelligens város és mi az okos város. Ha úgy tetszik, az okos város az még az intelligens az értelemben. Tehát az egyik nagyon fokozott. Abban a Big Data benne van. Az intelligens városban még ezek a mély jellemzések nincsenek benne. Ez a különbség. Tehát ez egy kérdés.
Nekem két dolog jutott eszembe, és kérdezem. Az egyik az internetopti. Egyet mondtál, hogy van egy nagynek a kibúr kutyállemetre mondott. És van egy másik, amit az OECD tanulmány írt, ami ugyanilyen, hogy az nyer, aki tovább kibírja ítélvényét
mellett.
Tehát ez mind a kettő olyan, ami eléggé az írói elterjedése.
Nyilván úgy van, ahogy mondtad, ugye a biztonság kérdése lényegében a Butkán levencére utal modell ad egy választ, hogy ezt a világ úgy tűnik sajnos, amíg, és most megint levencét idézem, amíg nem következik be valami nagy katasztrófa. Ugye ahogy a 2001. szeptember 11 típusú jelenség, addig úgy tűnik, hogy a világ elmegy. Ott is kellett a szeptember 11, mert ha úgy mondtam, hogy 2000-ben, 99-ben, de az EU meghirdette az internet szisztémát, tulajdonképpen, vagy másképp nem összed el internet mindenkinek. És 10 prioritás megfogalmazott, 10 célkitűzés megfogalmazott. Hát őszintén szólva, meg kell mondjam, én is furcsánodtam, köboknál fogva. A szívet nem sorolom el, de annyit mondok, hogy közben a biztonság nem volt. Bekövetkezett a 2001-es esemény, és 2003-ban bejött az új lista, 4 elemű volt, 4, és azok között ott volt a biztonság kormányzókodája. Tehát, csak hogy ugye milyen radikálisan változott a dolog. Hát akkor még ott ugye 2003-ban mondjuk az e-government, az elektronikus közigazgatás volt nagyon fényezve, hát ma az ugye hátrány.
Másik kérdezik az ipar. Én emlékszem, arra volt egy idő, amikor az erőmű irányításnál mindenki letette a boksot, amellett, hogy egy központi margok vagy számítógép összecsapott, összegyűjti, és egy hiba volt, amikor kiderült, hogy ez nem működik, attól kezd használták, hogy csak egymásra kooperáló kis számítógépek, ami az egyetlen jövő. Na most nem várható újra lehet ennél is, hogy egyszer jön egy olyan, hogy valamelyik ipari üzemet megtámadják, vagy egy a háromdimenziós nyomtatók megtámadnak, és valami egész más, és attól kezdve
a
vizsgálatnak.
Mondom, egy azt mondom, hogy jó választ tudok adni, az ipar 4.0 az alapvetően elosztott. Tehát amikor ő itt egy átfogó TPS rendszerben gondolkodik, eznek a TPS-en, ugye nem fejtettem ki, de ez a TPS rendszer, ez elosztott tankot rendelkezni, tehát ez nem egyetlen van, hanem a világon bárhol. Az egyik helyen csinálják a tervezést, másik a fejlesztést, a gyártást, és ez egy összehálózatosan összekötött rendszer képes. És így akkor rezonanciát egy öveket is meg lehet mondani. Tehát az generikusan már így van. Ettől persze még lehetnek meghibásodások, meg szétesések is, de nem a centrális megoldás van szó, hanem valójában arról, és most eljöttünk ennek a oldalnak a másik ígére, hogy hát nagyon jó, hogyha elosztottak a rendszerek, de akkor azt kell megnézni, hogy ugye milyen elemeket csinálok, hogyan duplikálom őket, mert nagyon nagyjá váltak a rendszerek, tehát itt most adom azt a dimenziót, nagyon nagyjá váltak a rendszerek. Hát ha egyenként is pici a meghibásodás valószínűsége, a rengeteg IoT hozza be ezt a kérdést, ugye ezrével vannak ilyen tárgyak, internet, trend, ahol benne állandatokra. Tehát ezeknek a, ha egyenként kicsi is a meghibásodás, összességében megnőtt a meghibásodásoknak a valószínűsége. Tehát hogyan alakítunk ki az architektúrát, ugye ez kérdezik. Én utaltam, hogy egyik főkutatás kellett
az ilyen. Igen,
hát a Levencének otthon az előadásában volt egy nagyon ijesztő tábor, de az nincs rajta a leadott prezentációs anyagát, amit mutatja, hogy mondjuk 2007-ben, meg 2009-ben a világon mennyi nagy támadás volt a földrészenként, nem különböző mondásban. Hát ilyen, hogy 2007-ben még úgy elvészve, tehát az álmában. És most, 2015-ben, más ugye nyilván tagai, sokszorosan, de nem 20%-a törve, számot nem tudok mondani, ő sem fejezett ilyet ki, mert egy vizuális ágról, hogy milyen ugye, mondjuk a Földön milyen gyakorisággal, hol voltak 2007-ben ilyen dolgok, és mennyi most. Ha be volt fekezítve az. Tehát ijesztő a dolog, ő erre hitt a feladatjában. Nem is akart más az előadásából hozni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon tanult is volt. Igen, bocsánat, igen.
Ez érdekel, hogy most, hogy ez egy teljesen termékeny a
szorgyó, hogy ez ugye
60 éves, az akkori technológiák ősek. Sokszor érdekes a kérdés, hogy ez a technikai fejlődés, amit a digitalizáció hozott tulajdonképpen, egy olyan exponenciális ívbe kerül, ami egyébként őskortól indul, ami már kezd nagyon merevekké válni, és ahogyan ez növekszik, nagyon jó lenne látni, hogy az emberek közötti forrongó nincs. Tehát azok az emberek között, akik hozzáértenek, innovatívak, és a többi, és a másik léte, amely igazából csak abban törődik, hogy én is ezt a testemet. Na most ez a dolog ugyanúgy hívik, mint ahogy hívik a gazdarogi szegények orrója, és ezekre ugyanúgy érvényes én szerintem a múlt törődik. Tehát ez a dolog sajnos szintén exponenciálisan megy. Nagyon szép, hogy technológiai mindent meg fogunk oldani, mert ebben nincs tökéletesen hiszen. De az emberi gének azok lassan változnak, és ebből adódik azt az élmények, hogy nagyon sok embernek csak ebben nem tudja követni ezt az elkormányzat
effektust.
Miután a társadalmak emberekből állnak, ebből gondolni, hogy a társadalmak sem tudják követni, amit napjainkban nagyon jól
látható.
Vajon van-e olyan konferencia, vagy valami fejlődésével foglalkoznak az emberek?
Igen. Én ebből a négy konferenciából, amit most itt említettem, a HTE infokonferencián nem véletlenül, tudatosan, átgondolva volt egy olyan szekció, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Tehát az IKT fejlődésének társadalmi hatása. Na most ugye abban ott volt filozófus, volt mérnök is, közgazdás, tehát többen, természetesen azt mondhatom, annak a végső konklúziója az volt, hogy felvetettünk egy csomó problémát, de nem oldottuk meg. Tehát a kérdés, ha úgy tették a mi HTS világunkból, mi tényleg oda tettük a forrondra, és oda tettük tavaly is a média konferencián, és elhatározásunk az, hogy a következő is szerepel. Mi ezt nyilván nem mi fogjuk megoldani, de hogy a mi világképünkben ez a gondolat vagy probléma is benne van, azt ezzel is jelezni szeretnék. A megoldást nyilván nem tudom. Itt ebből a szekcióból, amelyet most utaltam, emeltem ki azt a vadász gyűjtögető, amikor a mintázatot figyelte és a leopárdot, az ott hangzott el, és az tulajdonképpen most nekünk, hogy azt lehet megtanulni, hogy egy más aspektust vegyek, hogy mit lehet ezekből a konferenciáknak a ismereteiből a mindennapi életünkkel elkövetkeztetni. De sajnos azt kell mondjam, hogy ez tényleg egy olyan, amelyik választ én nem tudom megadni, de ebben a körben sem, és tulajdonképpen az, aki a kérdést föltette, talán ő is valami ezzel kapcsolatos víziót vagy választ vált volna. Hogy hol van ilyen konferencia, én egy olyat tudok neked mondani, amit konkrétan tudok, hogy volt, hogy az Európai Unióban is ezek a Future Internet Assembly-t felismerték ezt a fajta kérdéskört, ott nem nagyon volt ilyesmi a szó, de külön az EU szervezett egy olyat, hogy Internet Science. Ez volt a konferencia. De, és ez nem egy műszakis konferencia volt, egyáltalán nem műszakis, hanem gyakorlatilag a társadalmi hatásokat vizsgálta. A pályázás, a governance, tehát ott hozták elő, hogy az internetnél nem reguláció, hanem governance csinálnak egyébe, és ott is ezekkel is foglalkoztak. Én tudomásom szerint ebből a konferenciából kettőt megrendeztek. Nem voltam, nem tudtam elmenni, és, de az anyag elérhető, tehát elérhető az interneten, legalábbis gondolom most is. Ennek a folyóiratban lévő cikkennek az irodalmi jegyzékében egész biztosan is. De nem a megoldást adja, ugye, hanem különböző kutatók elmondták a gondolatot. Én vele tökéletesen egyetértek. Még egy olyan dolgot talán mondanék, hogy volt egy olyan ábrán, hogy a jövő internet kutatásoknak mi a célkitűzése, és a tetején volt a társadalmi tudatosság, ugye így. És ott két dolgot írtam itt ki, ugye, mert azért több pontja van, a biztonságot és a kormányozhatóságot. Na most a kormányozhatóságba beleérthető, de külön ott van, hogy a mindenki számára elérhető, meg ilyesmi legyen, de hát ezekben annyira nem történik semmi, hogy nyilván nem írtam ki. Tehát például mondhatom, hogy a univerzális szolgáltatások követelménye, ugye ismerjük, hogy ez megvan a telefonjában, elvileg ez meg van fogalmazva az internetre is, mármint a jövő internetre is. Most mondhatjuk, hogy a széles sávú, vagy a szuper internet az ennek van előhírnöke. Tehát ilyen dolgokat lehet ezt hozzá kapcsolni. De az igazi emberi problémával, kérdésekkel való foglalkozáshoz, ahhoz őszintén szóval, hogy szociológusokat kellene nyomni a ügyekbe. Mert szerintem
azt vettem az elfelejteni, hogy ezzel az úrú hívásban az autózók kezébe kerüljék, de ő sem nagyobb tartalom. De amit látták, hogy a feladatú technikai fejlődés egyre inkább, hogy ha...
Hát nyilván a tudást akarom, hogy az úrösi mondás, ahol úgy jobban
érjük. Nem rosszak szerintem, hanem hatalomvevő és elmúlgatban is meg fogja érni egyre inkább.
Igen.
A feladatások érdekében
indulnak. Hát, ezt írjátok meg a Putyán Leventét, és akkor majd az internet hadviselésről olyanokat fog nektek mondani, hogy csúvány.
Akik a négy gondolban is mondták igazán, hogy ez a véleményem kérdő maga, mert effektíve a közvetlenül, hogy közvetlenül nem lássak
tudva. Pontosan.
Tehát effektíve, és a magyarokat számára, hogy kifejezetten komoly kihívást. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ezek a romódjában a legkívánosabb, hogy nincs
na most, hogy egy mindennapi...
Igen, de már nem azt csak azt mondom, hogy annyira horvikus, hát ez az egész számunkra, és amit én igazából hiányolok, tehát egy rohanvezetőség egy irányba, és nem tanulunk. Tehát nem tanulunk a kusipából, nem tanulunk a vulkán kitörésből, tehát van egy sok olyan
Még egy aktuális példát lehet, hogy éppen olvastátok, én ma reggel olvastam, hogy ugye megjelentek, most már Magyarországon is a Tesco-nál, azok a önszkennelők, amivel én lényegében az árucikkeket, amiket összegyűjtöttem, azokat szinte automatikusan leolvasom a rendszer, vagy éppen én beszkennelem. A lényeg az, hogy be akarok kiukodni, hogy nem kell a pénztáros. És ugye ezt néhány évvel ezelőtt, mondjuk 4-5 évvel ezelőtt egy ilyen előadáson doktornőszoknak, mint példaként az IOC-t elmondtam, és ugye jellemző, hogy ott egyik bölcs, az azt mondta, hogy mi lesz a pénztárosokkal? Igen, és most
elkezdődik.
Igen, és most és akkor itt van, eltelt 5 év, és ugye most ez valóság.
A teljes úr megfigyelés alatt van az árunk, a polc, a vevő, fogja összefogolja, és
hát tudom, hogy már jövőképből adódóan Nyílő László nevét talán többen ismeritek, aki ugye a pszichológia témájával, a gondolkodás ügyeivel szokott foglalkozni és előadásokat tartani, és ő erre a tendenciára azt a választ adja, hogy lévén minél kevesebb ember fog jelenni, hogy dolgozunk, nem kell, hogy annyit dolgozunk, minden szabadidőnk lesz, és ezt egyesek már összevették, mert a játékipar, hogy rettentően fejlődik, mert ezt az ült, ezt az időt, ezt érdekes játékokkal mondani kell kitölteni. No, csak azért mondom, hogy ugye ilyen fajta mozgások is vannak.
A
játékok óriási szerepe nő, és a játékokat, most tovább mérőt úgymond idézem, játékokat úgy találják ki, hogy előbb-utóbb mi feltétlen meg tudjuk. És keresünk egy újat. Ez most már egy további marketing dolog, hogy ilyen úgy vannak pszichológiailag, ha tetszik kitalálva, hogy belemondjuk a játékokba, és újat akarjuk, újat keresünk. Mert ugye a játékipart, hát az élteti.
Akkor az volt már vett igazolni, hogy
Azt is következő, igen, persze, a zsidós értelemben, ugye a definíciósként a zsidós értelemben, most azt mondom, néhány év vagy néhány évtized ezelőtt, amikor ezt így felmerült, akkor a legkeményebben mondták, hogy biztos nem. Na most ez a kérdés újra előjön, mert ugye ma már vannak olyan, megint terminológiai, hogy gondolkodó gépek. Na most ez a gondolkodó gép azért nem emberi értelemben gondolkodik, de úgy gondolkodik, hogy
de hát ma már fordít,
ugye tehát nyelven fordít, a problémát felismeri, biztos nyilván egy halmazva, megoldás alternatívákat ad, emberi dolog, ugye, megoldás alternatívákat ad, és akkor közül választ is optimalizál. Na most ugye értitek, hogy hát ezt egy gép tett, hogy meg tudja
csinálni.
Értem meg? Keményes? Abszolút érzelmek nélkül. Most itt jön be a kognitív infokommunikáció adott esetben, aki megpróbálja, nem belinni az érzelmeket, de mégis azt mondom, hogy ezt az emberi aspektust ebbe beépíteni, de ettől még ugye szánta is. Igen, pontosan. Igen. Erre gondoltam egy
jól. Szoktam mondani dolgozni körbe, kinek az most itt a történet az életemben, hogy 30 év múlva történetnek egy végére. Mert nekem nem mondja azt, hogy bárki meg fogja tudni mondani azt, hogy mi lesz 30 év múlva, mert ez nem van. Ha visszanézek arra, hogy előkülönködött egy előadás, ha mit jósolnak,
én örülök, hogy ez a felvetés az elején azt mondta, hogy én a távlatban tényleg, most komolyan mondom, tényleg nem, megfoghatatlan. Tehát három évvel ezelőtt, azon ment a vívódás, hogy ez az IoT, ez nem valahasága, meg az 5G kell-e, és ma mit mond, meg a fejlődő, ma hogy beszéltem erről? Ezek fakják. Ez egy, ugye? Tehát én három évvel ezelőtt is meg kell mondjam, őszintén így gondoltam, de hát nyilván árnyaltan fogalmaztam. Mert én valahogy a technológiai trendeket, úgy azt mondom, hogy azoknak van egy logikája. Üzleti és technológiai üzleti is fontos, ugye? Mivel van igény. Hát a szociológiai aspektus az...
A logika nagyon sok félre.
Én most a amúgy így mondjuk talán.
A csinálat mondjuk magunkról az érdeklőt, vagy azért
az adatokat
meg tudnak érdekelni a mentesre.
Igen, hát itt van ugye a század, hogy a mérnök... Itt van, amit most mondom, hogy eljutunk a mérnök társadalmi felelősségének a kérdéséhez. Előbb szeretném mondani, hogy nem foglalkozunk vele ilyen értelemben, de erről...
Én ezt tudom, hogy egy elhangzott is tudom, én 715 ezer szekcióból hatták a 3 millió előadás, és egyébként sem foglalkozik.
Ugye ez így van, egy szekció. Igen. Jó, hát én ezeket látogattam, nyilván, hogy egy szociológust meghívtok ide, az valószínűleg másfél óráig az ő egyirányú gondolatait, vagy az összegyűjtött gondolatait fogja esetelni. De az nem én vagyok, úgyhogy...
Jó,
internet most már Magyarországon, hát így van, de, sőt, akkor talán annyit érdemes elmondani, ha megfigyeltétek, nálam az internet mindig is betűzött. Úgyhogy az angolban még továbbra is ugye nagy betűzött, de most már Magyarországon egységesen, mindig minden helyen. Befogadjuk az internetet, társadalmilag is, szakmailag is, ugye ezt a szót nem hinném, hogy megjavítanánk. Őszintén szóval nem is tartanám.
Thank you. ez